Sok szeretettel köszöntelek a Business Mind Podcast legújabb adásában. Én Kozák Mihály vagyok, business coach, mentor, és a mai vendégem az nem más, mint Góranga Dász. Sokan hallottatok már róla, elég régóta régi motoros itt a jóga szakmában. Mikor is kezdtette ezt a...
Hát 12-3 éve körülbelül.
Akkor még nem volt annyira népszerű ez a joga, vagy nem volt ennyire elterjedve, nem? Vagy ez mi volt már akkor?
Hát szerintem így, hogy mondjam, a piac szempontjából akkor kezdődött ennek a felfutása. Tehát ugye sokszor felmerül bennem, hogy milyen volt a helyzet 10 évvel ezelőtt, még milyen most. Uh-huh. És hát akkor volt 5-6 joga stúdió, ugye mindenki ismerte egymást. Az úgy szépen el volt oszlatva Budapesten, és hát a jogás kör is nyilván kisebb volt valamennyivel, tehát kevesebben voltak azok, akiket uh-huh. érdekelt a joga, és ki akarták próbálni, és akkor ők így körbe-körbe mentek, mindegyik stúdiót megnézték, uh-huh. és így lehetett organikusan növekedni. Tehát mi úgy kezdtünk annak idején, ugye mi Govinda étteremben volt uh-huh. először,
ott
nyílt az Átma Center, igen. És én heti egy jogaórával kezdtem, aztán szépen, hogy egy év alatt felépült, úgyhogy már uh-huh. minden nap voltak jogaórák.
Na és mi változott most? Mi van 2019-ben szerinted? Hogy látod?
Hát most már azért van egy kis recesszió, azt látom, tehát egy 5-6 éve már, hogy eléggé telítődött a piac. Uh-huh. Tehát az történt, hogy lett egy ilyen jogarobbanás, ugye, hogy nagyon sok jogastúdió nyílt. Ugye nyilván a meglevő jogastúdiók közül is sokan csinálnak oktatóképzést, tehát egyre több oktatót képzünk. Uh-huh. Akik szintén akarnak órát tartani, és akkor ezt valamilyen formában ugye keresik a lehetőséget, vagy megoldják maguknak, vagy ha vállalkozók szellemek, akkor ők is nyitnak jogastúdiót. És amikor elindulsz egy jogastúdióval, akkor ugye hát próbálod reklámozni magad, próbálod összeszedni a vendégkört, és valahogy így a felszínen maradni. Uh-huh. Ugye úgymond anyagilag is az egész dologgal. És hát a jogás közönség is valószínűleg valamennyire növekedett, de azt hiszem, hogy már a kínálat most már meghaladta a keresletet. Uh-huh. Tehát ott tartunk jelen pillanatban, ezért van egy kis recesszió, ami ugye abban jelentkezik, hogy azért azok a jogastúdiók, ami kevésbé mennek, kevésbé tudják fenntartani magukat, azok zárnak be. Mi nekünk is ugye az évekig két jogastúdiónk volt, és most pont leredukáltuk egyre. Uh-huh. De például annak idején, hogy amikor nyitottuk a Calvin téri helyet, az is most már 9 éve volt, ha jól emlékszem, akkor ott elkezdtünk egy vegetáriánus éttermet. Na most az is azért sokkal ritkább volt abban az időben. Uh-huh. Tehát mi ott a környéken egyeduralkodóak voltunk kvázi, és mindenki hozzánk járt, és nagyon jól ment a dolog. Uh-huh. Most már a Calvin téren van 5-6 olyan étkezési lehetőség, ahol különböző vegán ételeket lehet fogyasztani. Uh-huh. És mivel ugye az a terem, vagy az az üzlethelyiség, amit én bérelek, ott fölül van a jóga, alul van az étterem, azt is vinnem kell, tehát ott megint azzal nézek szembe, hogy így a konkurencia mellett is valahogy életben kell tartani a dolgot.
Uh-huh, uh-huh. Én is ezen gondolkoztam, igen, hogy abban az időben még kevesebb volt az ilyen jóga stúdió, és emellett meg akkor a bérleti díjak is mások voltak. És hogyha most
ezt, hát a rezsiköltségek azok folyamatosan növekszenek, ugye hát amit az oktatóknak kell kifizetni, az is azért növekszik, és amennyit az emberek erre költenek, annak megvan azért valahol egy korlátja. De szerintem ez nem csak Magyarországon érvényes, tehát Nyugat-Európában is, amennyire én hallottam, volt, vagy akár Angliában, Amerikában is volt azért az utóbbi években egy ilyen recesszió a jóga területen, tehát hogy nem, annyian nem tudtak megélni belőle, ahányan szerettek volna.
Igen. Hát igen, mert ez jól hangzó üzletnek indul meg, hogyha csak az embernek pár ügyfele van, és akkor már abból is már el lehet indulni. De igen, ahogy bejönnek ezek a terembérletek, meg az egyéb üzlet, meg hogy olyan nagy a választék, hogy az ember végül maga köré tud embereket gyűjteni, és akkor az ő törzse, vagy rajongói köre az, ami épül. Mi is úgy voltunk, hogy itt volt ez a jóga terem is van nálunk, és akkor ott szoktak bérelni jóga órákra, de először még volt, hogy mi szerveztük ezeket, de aztán én is úgy voltam vele, hogy úgyis az emberekhez kötődnek, és hogyha ők elmennek, akkor utána az egész úgy leáll. Szóval, hogy egy teljesen más koncepcióra építettük, most már csak ők szervezik maguknak az ügyfeleket is, és akkor ez csak egy terem, ahová el tudnak jönni. Nekik jó, mert ugye akkor van egy hely, ahol csak mondjuk egy vagy két alkalmat ki tudnak bérelni, nekünk meg jó, mert akkor ad egy stabilitást a életmód központ többi részére. Aztán az is érdekes, amit mondta, hogy ez a sok jóga oktatóképzés mennyire megy. Én is, amikor beírom, hogy coaching, magyar nyelvi Google-be, akkor már a coaching képzésekben jön elő több, mert itt már mindenki coachokat képez, meg úgy gondolom mindenki jogaoktatókat képez, de nyilván abban van a nagyobb biznisz, és akkor úgy...
Hát nyilván ez egy ilyen jó, hogy mondjam, jó catch frázis, tudod, hogy képzés, tehát, hogy amikor te azt olvasod, van egy érdeklődésed egy szakma vagy valamilyen pálya iránt, és akkor elképzeled, hogy én elvégzem ezt a képzést, és akkor már mögé vizionálsz egy hatalmas nagy karriert. Igen, amit igen. Szinte azt gondolja, hogy a legtöbb ember, aki egy ilyen képzésbe, akár jógaoktató, akár coaching, akár mit tudom én, bármilyen szolgáltató tevékenységbe kiképzi magát, hogy akkor már az már szinte automatikusan megtörténik, hogy akkor kialakul utána már egy tök jó karrier, meg vendégkör, meg minden. És amikor így beleütközik abba, hogy na én szolgáltatóként meg akarok élni, akkor nekem kell tudni marketingolni magamat, kell tudni pénzügyileg, üzletileg menedzselni magamat, kapcsolatot építeni, üzleti tervet készíteni, stb. Stb. Hát ott már azért valószínűleg sok embernek beletörik a bicskája.
Igen.
Főleg azt figyelembe véve, hogy a jóga azért az valahol egy ilyen idealisztikus tevékenység, vagy akkor szeretnék segíteni az embereken, de tök jó eljönnek jógázni. És gyakran ugye magának annak, aki mondjuk egy ilyen spirituális úton úgymond elindul, akkor van egy ilyen ellenérzése azzal szemben, hogy akkor miért kell nekem mutogatni magamat, miért kell nekem stresszelni a pénzügyeken, meg egyéb dolgok. Szóval ebből akarnak kilépni, de hát igazából nem tud. Ha ténylegesen szolgáltatni akar.
Hát az elején meg aztán különösen nehéz, mert ott aztán tényleg, amikor az ember szembesül, hogy lehet, hogy megvan a tudása neki, de aztán, hogy ezt az emberek meg nem, emberekhez nem jut el, és hallottam, egy marketinges mondta egyszer, hogy hiába vagy te a legjobb professzor, a legnagyobb tudással és mindennel, de hogyha az emberek nem, emberekhez nem jut el az üzeneted, akkor végül nem sokat tudsz vele kezdeni, és ugyanúgy hiába valaki nagyon jó jóga, oktató lenne, vagy hiába lenne egy nagyon jó coach, és hiába tudna sok mindent csinálni, vagy egyéb tanácsadó, de annyira nehéz most így, hogyha nem jut el az emberekhez, és aztán manapság meg egyre nehezebb, mert ugye a Facebook elérés, az Instagram elérés, meg minden egyre nehezebb, és az embereknek a zajsz, vagy az ilyen tűrőképessége is már nagyobb, és nehezebben megy el az üzenet. Hogy...
Hát ilyen tengernyi információ van, szóval a Facebookkal kapcsolatban például szintén azt tapasztaltam, hogy régen, hogyha feltettünk egy eseményt, akkor az eljutott azokhoz, akiket érdekelt, és viszonylag megbízhatóan akkor el is jöttek rá. Most már ugye olyan esemény rengeteg van, meg információ rengeteg van, meg nem tudom, csoportok, meg mindenféle szegmensek a Facebookon, a magyar nyelven is, hogy elvesznek az emberek az információban, és egyszerűen az, hogy én feltettem valamit, az nem feltétlenül jut el azokhoz, akiket érdekelne, és van, hogy egy-két nappal előtte fedezik fel, vagy utólag, jaj, volt egy ilyen, és én nem mentem el, pedig el szerettem volna menni, tehát, hogy tényleg nagyon nagy a zaj, a virtuális.
És te hogyan maradsz toppon ezekben a témákban? Hogyan kezeled ezt az egészet, hogy ez így mindig változik?
Igazából ugye egy része az nyilván kísérletezgetés, tehát például, hogy a Facebook kampányokban mit csinálunk, ugye van egy állandó hirdetésünk, amiben így a lapok változnak, és akkor azzal hirdetjük magát a jogastúdiót, és igyekszünk ugye nyilván ami ugye nehéz az, hogy az emberek a Facebookon ott el vannak, és eltöltik az idejüket. De hogy mondjuk a saját honlapodra irányítani őket, hogy ott nézzenek körbe, az már nehezebb egy kicsit. És akkor ezt próbáljuk egy állandó hirdetéssel, meg hát azt szoktuk, hogy az eseményeket megbusztoljuk. Az még úgy relatíve működik, tehát hogy azt csinálom, hogy van egy esemény mondjuk egy hónap múlva, akkor napi $1-ral megbusztolom az eseményt, és akkor ugye megmutatja olyan közönségnek, akiket én bejelölök az érdeklődési körben. Ebből ugye az elmúlt egy év alatt egy viszonylag jó a tapasztalat, mert sok olyan ember eljön ezekre az eseményekre, aki amúgy nincs kapcsolatban az Altma Centerrel, a jogastúdióval. Meg hát nyilván azért, hogy úgymond hozzátegyünk a havi forgalomhoz, ezért szükséges is az ilyen eseményeket megszervezni, meghirdetni, amire van igény. Tehát most ugye ez a hangterápia, a hangfürdők, különböző ilyen sámán dolgok, ezzel kezdtem el foglalkozni utóbbi 2 évben, tehát ugye én is egyrészt folyamatosan keresem az utamat, mondhatni, igyekszem, hogy ezt a belső utat, meg azt, hogy külsőleg milyen tevékenységeket, szolgáltatásokat végzek, nyújtok, ezeket így igyekszem szinkronban tartani. Egyrészt, hogy ne legyen az, hogy teljesen más érdekel, mint amivel nap foglalkozok ugye munka szintjén, tehát azért ezt azt gondolom, hogy szerencsésnek is tekinthetem magamat, hogy szinte egész életemben azzal foglalkozhattam, ami érdekelt.
Igen, ez ritka azért az embernek, amikor úgy belevág az életbe, és hát ha elmegy dolgozni valahova, akkor ott nehezebb, ugye, mert eleve már ki vagy szolgáltatva másoknak. Amikor megvállalkozol, akkor azért itt is elég sokféle kihívás van, és de az a tényleg az a szerencsés az, aki ezt össze tudja kötni, és nem igazán tekinti munkának azt, amit munkaként végül.
Hát igen, az azért jó, mert akkor a lelkedet bele tudod tenni, és nem azt éled meg, hogy 8 órát ülök egy lélekülő munkahelyen, és igazából nem jut idő a hobbimra, vagy arra, amit ugye, amivel csak szabad időmben tudok foglalkozni, de ami igazából éltet, és aminek örülök. Ja. Hát egyébként ugye mondjuk én azt gondolom, hogy a kreativitás, tehát a valamilyen formája az önkifejezésnek, ez mindenki számára fontos lenne, és nem igazán motiválja vagy inspirálja az embereket a kvázi fogyasztói társadalom erre a dologra, mert arra vagy ugye kondicionálva, hogy a készterméket fogyaszt. Tehát arra, hogy te kreatívkodjál, kifejezd magad, akár érjél egy blogbejegyzést, egy bármit, elmenj táncolni, zenélj, fessél, bármi, ugye, ezeket a dolgokat, nem annyira, tehát nem, nincs rá szükséglet. És azok, akikben ugye annyira erős mondjuk ez az önkifejezési hajlam, hogy ők akkor is ezt csinálják, ha nem tudnak belőle megélni, ugye hát ők meg nyilvánvalóan ugye ennek azt az oldalát látják, hogy most csinálok egy zenét, de alig keresek vele, igen, vagy kiadok egy könyvet, de alig keresek vele szerzőként. Szóval minden téren.
Igen, meg az ember, amikor ugye a hobbi területén elkezd gondolkozni, hogy akkor kicsit jól lenne zenélni, vagy valamit csinálni, akkor egyből ahhoz hasonlítja magát, hogy akkor mik a mai trendi zenék, és akkor hát én sose tudnék ilyet csinálni. De maga az alkotásnak nem az a folyamat, hogy te legyél a következő Picasso, vagy a nem tudom milyen híres zenész, hanem az, hogy az egy alkotó folyamat, az egy sokkal komplexebb, az inkább önmagunk miatt van, nem annyira arról, hogy most mit fognak mások szólni, meg hogy ebből megélni, hát ahhoz meg már olyan szinten kell, hogy az már nem is a kreativitásnak az a része, az már inkább egy üzlet, és akkor...
Hát mindig arra szoktam gondolni, hogy az elmúlt, mit tudom én, pár száz évnek a történetére, hogy azok, akik haláluk után ugye híres zenészek, meg művészek lettek, hát ők is nagyon, úgymond anyagilag, nagyon nélkülöztek egész életükben.
Igen. Bezzeg utólag, akik megveszik és hát, eladják a...
Igen. Volt egy ilyen, egyszer olvastam egy ilyen Instagram posztot, hogy vásárolj élő művészektől, mert a halottaknak már nem kell a pénz.
Mennyire jogos.
Hát igen.
A mai találkozónknak az volt az egyik alapja, független a podcast felvételtől, hogy 4000 blogposztod van, és hogy könyvet szeretnél kiadni. És akkor, amikor meghallottam, hogy 4000 blogpost, ezt hogyan, és hogy, meg miért, meg hogy, szóval, hogy arról mesélj valamit, hogy ez hogy indult neked?
Hát most egy olyan, konkrétan egy olyan 3700-nál tartok gyakorlatilag, és hát nekem már régóta valahogy volt egy ilyen erősebb ilyen közlési hajlamom, tehát emlékszem még, amikor ugye Krisna tudatban tevékenykedtem, akkor is azért elég sok jegyzetet, meg könyvet, meg fordítást, meg egyéb ilyen dolgokat csináltam. Tehát nekem az, hogy írásban, hogy mondjam, fejezzem ki magamat, vagy feldolgozzam az információkat, a tudást, ami ér, az nekem egy ilyen alkotó, meg önkifejező folyamat, úgy érzem, úgy élem meg. És aztán valahogy, amikor elkezdtem ugye jógát oktatni, akkor jött ez a trend, hogy akkor bloggerek vagyunk, és akkor blogolgatunk. És úgy éreztem, hogy ez egy ilyen jó média, mert gyakorlatilag kiteszed az internetre, mindenki elérheti, vissza is keresheti, akit érdekel. És nem szoktam annyira nézni, hogy nyilván ott a statisztikákat meg lehet nézni, hogy ebből az elmúlt 10 éve kezdtem el a blogomat írni, hogy ez a hotastanga.com. Elsősorban jógás témákkal foglalkozik. Nagyon sok fordítás is megjelent benne, ilyen kis részletekben. Tehát arra is nekem jó volt, hogy mondjuk olvastam egy könyvet, amiről úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó jogás szakkönyv, és akkor egy darabokban lefordítgattam, így be is tudtam ütemezni a saját életembe is. De hát nyilván pénzt nem kerestem vele, mert ugye egy ilyen fordítással találni egy kiadót, aki azt ki akarja adni, az elég nehéz Magyarországon. Amit egy szinten megértek, mert ugye jelennek meg jogás könyvek, és foglalkoznak a témával, de hát ők is, ha már egy külföldi szerzőtől megveszik ugye a jogdíjat, és kifizetik a fordítást, akkor olyan kiadványokra próbálnak rámenni, ami tuti közönség sikert, tehát amiből legalább egy, mit tudom, 2-3 ezer példányt el lehet adni. És azért ez így Magyarországon tényleg egy nagyon szűk szegmens, aki pont a jogás irodalmat keresi.
Igen. Az a szerencse, én ahogy láttam, hogy, hogy vannak, hát ugye vannak a szerzői kiadások, hogy ez, ez is nem olyan sok van belőle, de azért már ez is működik. És itt a, ami, ami ezt lehetővé teszi elsősorban az, hogy, hogy a nyomtatás, hogyha valaki nem színes könyvet akar nyomtatni, mint ugye nekünk szakácskönyvek, azokat például nem lehet, abba, abból kell a 2-3 ezer példányt alapból nyomtatni, hogy olyan áron legyen, hogy az piacképes legyen, de hogy vannak nekünk is a Frólinak a ürvédikus gyógyítás könyve, azokat ilyen kisebb példányokba szoktuk mindig újra nyomni, és akkor már 50-100 példányból is ki lehet adni könyvet, ez, ez egy, szerintem egy jó lehetőség, mert vannak olyan tartalmak, amiket lehet, hogy nem fognak sokan megvenni, de, de ezen keresztül van rá lehetőség. Nyilván rá kell költeni, hogy akkor editálni kell, lektorálni, meg, meg kell szerkeszteni, hogy szép legyen, meg borító hozzá, meg ilyenek, szóval ezt nem lehet kihagyni, de hogy most már nem, nem onnan kell indítani, hogy akkor 1-2-3-5 ezer példány kinyomni. Múltkor beszéltem a Parama Karuna Prabhuval, és azt hiszem, hogy ő mondta, hogy a az ő könyve, egy vegetáriánus szakácskönyvet csinált, az a első között volt itt Magyarországon, azt mondom, hogy 70-80 ezer példányban volt kinyomtatva, hogy olyan többszörösen kellett kinyomtatni.
Szép példányszámok voltak.
Az még más időszak volt, szóval, hogy akkor még hát nem
most
az
már
volt.
Ugye elindultak az e-bookok, akkor a kalózletöltögetés is megy azért. Tehát, hogy...
Szerintem olvasni is olvasnak az emberek annyit.
Az is biztos.
Szóval, hogy, hogy amit mondtál, nem. Hogy ez a fogyaszt, tartalmat fogyasztani, sokkal egyszerűbb benyomni a, nem tudom, a tableten a gombot, hogy akkor indítsa el a Netflixet, vagy valamelyik sorozatot, filmet, hát igen, YouTube-ot. Az, hogy olvasni, ahhoz már, az, ahhoz kell egy, rá kell hangolódni.
Kell egy érdeklődés.
Érdeklődés is, meg hogy ez az egy olyan tartalomfogyasztás, amiben valami erőfeszítést kell kicsit tenni, meg akkor használni kell a képzeleted, el kell kicsit gondolkozni, ami persze nem az. Arra,
egyébként nekem is az a megfigyelésem, hogy az audiovizuális kultúra, tehát az audiovizuális késztermék azért az nagyon sok szempontból így elcsökevényesíti, vagy hogy mondjam, korlátozza az embereknek a, egyáltalában a tudati fejlődését. Igen. A gyerekeknél is ez megfigyelhető, hogy mi próbáljuk minél jobban távol tartani a gyerekeinket, hogy minél kevesebb, tehát nálunk nincs tévé, számítógép előtt általában nem ülnek, néha elkérik a telefont, és akkor ott megnézegetnek rajzfilmeket, de hogy ezt is próbáljuk minél kisebbre csökkenteni. És ugye sok családban azt látom, hogy hát ezt odaadjuk a gyerek kezébe a tabletet, 1-2 éves gyerek kezébe, és milyen jó el van. Tehát a szülőnek nincs vele gondja. Csak hogy például saját magamon is, meg más felnőtteken is azt tapasztaltam, hogy minél kevésbé teszed ki magad ilyen kész, megfogalmazott audiovizuális ingereknek, főleg a vizuális az, amin a hangsúly van, annál inkább, és minél inkább rá kényszeríted magadat arra, hogy mondjuk olvas valamit, és elképzelj, és meditálj, és ugye a fantáziádat ténylegesen használd, az is egy belső alkotó folyamat.
Igen.
Annál inkább ez a képesség, ez megmarad, és ki tud fejlődni. Tehát például, mióta a sámánsággal foglalkozom, ott ugye gyakorlatilag a, hogy mondjam, a magának a gyakorlatnak, vagy a folyamatnak az egyik domináns része az a, az a sámán révülés, tehát egy meditációs technika, hogy elkezded ütni a dobot, vagy valaki elkezdi ütni, és akkor egy ilyen, ilyen transz állapotba kerülsz, és lezajlik egy utazás. Tehát egy ilyen belső folyamat végül is, nem egy nem annyira statikus, mint egy meditáció, hanem inkább egy ilyen dinamikus folyamat. És amióta ezeket ugye rendszeresen gyakorlom, meg alkalmazom, azóta megszűnt az igényem arra, hogy most leüljek és elkezdjek filmet nézni. Tehát előtte azért, hogy rászálltam az időt, még volt, mikor sorozatokat is megnéztem, ami rendkívül időrabló igazából. És most már úgy vagyok vele, hogyha van egy fél órám, órám, akkor így, ha latolgatni kell a között, hogy most megnézem a legújabb Marvel, vagy akármilyen filmet, akár még olyan filmet is vehetnénk, aminek tényleg, nem tudom én, van mondani valója is, mondjuk nem csak egy szórakoztató tartalom, vagy pedig elővegyek egy könyvet, akkor inkább azt választom, hogy előveszek egy könyvet.
Igen, amit mondtál a gyerekekkel kapcsolatban, hogy ezt egyre több szülőtől hallom, meg egyre több szülő mondja ezt, hogy, hogy nagyon próbálja korlátozni ezt a képernyőidőt, mert tényleg, amúgy egy szempontból tényleg egyszerű. Fogja a gyerek, el van, Semmi, akár a világ összeomolhat, akkor se vesz észre, mert annyira el tud mélyedni benne aztán, de ami igen, ezek a, ennek a hátulütői, azok úgy nagyon ott vannak. Még aztán Bill Gates is mondta, hogy ő is eltiltotta a gyerekeit az ilyen technikai dolgoktól.
És hát ezt a pszichológusok is egyébként, most már vannak erre kutatások is, hogy egy pici gyereknek a fejletlen, de ez akár 12-13 éves korig bezárólag is, konkrétan az idegrendszeri fejlődését nagyon lekorlátozza, tehát károsan befolyásolja a gyerekeknek. Tehát eleve nem tudnak azokra az ingerekre reagálni megfelelőképpen, ami éri őket, meg ugye egy olyan hibernált állapotba helyezi az embert a képernyő előtt ülés, ami egy gyereknek, meg igazából egy felnőttnek is nagyon természetellenes. Akkor olvastam, vagy néztem egy előadást erről, és akkor mondta, hogy az, hogy mozdulatlanul ülsz és meredsz egy képernyőre, ez az idegrendszer számára nagyon természetellenes, mert a gyerekek azok úgy tudnak a leginkább tanulni és befogadni információt, meg ismeretet, hogyha az egy élmény alapú dolog. Tehát, hogyha közben kell valamit csinálni, hogyha lehet közben mozogni, hogyha ő valamit megértett, akkor azt valamilyen testbeszéddel jelezni tudja. Itt meg ugye csak jön a tartalom, nem kell rá reagálni semmit, és így behibernálódik az idegrendszer. Elfelejtenek enni, inni, vécére menni, elfelejtik azt, hogy ha valami fáj, akkor nem mozdítja meg a kezét vagy a lábát, szóval nagyon, nagyon, hogy mondjam, egy ilyen dermesztő folyamat igazából.
Igen. Valaki úgy is definiálta ezt, hogy kicsit ilyen növényi fázisba kerülnek az emberek, hogy már nem az van, hogy akkor van ez az aktivitás és mozgás, hanem csak tényleg ez a hibernálunk, valami minimális kapcsolat van a világgal, de hogy nem az az igazi, amit kellene. És akkor ez ugye ez a majd 4000 cikk, hogy akkor hogyan, mert egy dolog, hogy szeretsz írni, vagy ez a kifejezésed is, de azért gondolom, ez nem csak móka és kacagás, hogy csak úgy ömlik belőled, azért nyilván erőfeszítés is, nem? Hogy biztos van olyan, amikor nem annyira van kedved hozzá.
Hát inkább azt szokott, igazából nincs. Tehát én azt mondanám, hogyha most le lehetne ülni és folyamatosan írni, akkor azért tudnék elég sokat. Mondjuk az, hogy ugye én az életemnek elég sok részét mozgással töltöm. És azt is szeretem. Tehát nem vagyok az a típus, aki heteket ülne 8 órán keresztül a monitor előtt. Ahogy mondtam, ugye az előbbiekből is levezetve, az neked is, aki éppen ír, annak is egy statikus inger, hogy most meredek a képernyőre, és akkor püfölöm a billentyűzetet. Tehát nem is jut rá ennyi időm. Szóval igazából megtartom a jógaórákat, tartok még magánórákat is, tartok ilyen hangterápiás gyógyításokat is, egy csomó ilyen hang, meg zenei, meg koncertprogramot gyakorlatilag. Eleve azokat a ilyen workshopokat, meg különböző, nem tudom, foglalkozásokat, amiket tartok, meg elvonulásokat is, azokat próbálom élmény alapúvá tenni. Tehát én nekem valahol az a mottóm ebben az egészben, hogy egy élmény alapú spiritualitást tudjak adni az embereknek, amikor nem az van, hogy eljött és meghallgatott egy előadást, mit tudom én, PowerPoint kivetítéssel, és meg lett mondva neki a nagy okosság. Nyilván a közben is az ember gondolkodik, meg felismerések érik, de amikor ő konkrétan már csinál és gyakorol is valamit, és a közben van egy személyes élménye, megtapasztalása, és utána annak adunk esetleg egy elméleti hátteret, az szerintem egy sokkal hatékonyabb tanulási folyamat, vagy önismereti folyamat is, mint amikor el van magyarázva neked az elmélet, és akkor rád van bízva, hogy ezt valahogy...
És hogyan tudod ezeket az élményeket berakni, szóval, hogy mi például konkrétan mondanál egy-két példát? Ha valaki mondjuk, amit mondjuk más is tudna használni, hogyha valami ilyen oktató vagy előadó.
Hát ugye régebben például szerettem előadásokat tartani, és aztán rájöttem arra, amit az előbb is mondtam, hogy az egy eléggé statikus részvétel a közönség részéről, hogy eljöttem, beültem, meghallgattam. És most inkább azt szeretem, hogy akkor vagy tartunk egy hangfürdőt, vagy tartunk ilyen sámándobos relaxációt, vagy valami meditációs, vagy légzőgyakorlat, vagy egyéb dolgokat. Például a transzlégzés az egy nagyon intenzív folyamat szokott lenni, és ugye mindenki egy saját élményt él meg. Tehát ahhoz lehet egy felvezetést adni, lehet akár egy témát adni, hogy mi az, amin most dolgozzál, ugye milyen önismereti téma vagy terület, és hogyha éppen az neki fontos, akkor ugye azzal foglalkozik. És aztán utána lehet egyfajta integrációs folyamatban segíteni, vagy megbeszélni, megosztani az élményeket. De hogy ez általában sokkal többet ad a résztvevőknek, mint az, hogy én most oda teszem magamat a piedesztára, hogy akkor én ezt és ezt megértettem, és megtapasztaltam, és most akkor így izé kinyilatkoztatom nektek. Tehát sokkal jobban szeretem azt, hogy beleviszem őket a dologba. Most mondjuk elvonulásokon is sok olyan gyakorlatot szoktunk csinálni, mik itt van a természetben, az erdőben, tehát hogy a természeti elemekkel is kapcsolódunk, és akkor ennek a, egy kicsit a nagyon egyszerű szinten ugye meg lehet világítani a hátterét, mert ez gyakorlatilag minden ilyen spirituális hagyományban, meg különböző sámáni természeti kultúrákban ugyanúgy ott van. Tehát nem bonyolították túl, de mégiscsak mondjuk megszemélyesítették a természeti elemeket, és kapcsolódtak valahogy hozzá, azon túl, mint amit a fogyasztói társadalom sugall, hogy ott van a víz, akkor fogyaszt. Ott van a hő, fogyaszt, vagy a fény, vagy bármi. Tehát, hogy egy oldalon úgymond kizsákmányoljuk a természetet, és nem tiszteljük, és nem adunk vissza neki. És ezeket a kis mozzanatokat, ugye, ami mindenkiben végül is ott rejlik a hajlam, meg az igény ezekre a dolgokra, ezeket így felszínre lehet hozni azáltal, hogy ilyen gyakorlatokba belevisszük az embereket, szóval hogy részt tudnak venni ilyen dolgokba.
Szóval akkor ez egy ilyen interaktív, élményközpontú program, ugye?
Igen, igen, nagyon szeretik. És aztán hát így alkalmanként most fogok majd ősztől előadásokat is tartani, tehát én úgy lőttem be, hogy ilyen havi egy alkalom, akkor egy-egy témát előveszünk, de még azt is úgy csinálom, hogy akkor van mondjuk egy ilyen egy órás beszélgetés, és utána van egy meditáció, amikor annak a témának a nyomán egy kicsit akkor igyekszünk befelé fordulva ehhez kapcsolódni, ehhez az egész dologhoz.
Te hogy érzed, hogy mi az, amire most... Mi az, ami a következő ilyen trend lesz? Te érzel valami ilyesmit, ami az ilyen spirituális körökben van most?
Hát igazából, ahogy így készültem hozzád jönni, így meg is fogalmazódott bennem, hogy ami szerintem most így nagyon elő fog jönni, az a környezettudatosság. Tehát egyáltalán a föld, meg a globális felmelegedés, meg a klímatudatosság, meg ezek a dolgok. Tehát ez most már annyira előtérben van, hogy nagyon a földbe kell dugni a fejét az embernek, hogyha erről nem akar tudomást venni. És én azt gondolom, hogy szóval, ha valaki a tudatosság útján halad, vagy bármilyen spirituális úton elindul, akkor nem, ez se zárhatja ki belőle, tehát ez is ott van. És mondjuk a sámáni megközelítés az pont nekem ezt a dolgot nagyon megadta, hogy elkezdjem értékelni a természetet, meg a vadon, szabadon élő természetet, tudod, a vadon élő állatokat. Ugye a sámáni folyamatokban az erőállatokkal dolgozunk, tehát ugyanezeknek az állatoknak a szellemével. És hogyha én a gyerekemnek nem tudom megmutatni, hogy na, itt van az erdő, és itt vannak benne a vadállatok, akkor ugye nem lesz igazából annyira tartalma ennek a dolognak. Tehát az, hogyha mit tudom én, 20-30-50 év múlva már csak állatkertbe tudnak egy pár állatot megmutatni, akkor az ugyannyira nem hiteles, hogy az egész környezetünket elpusztítottuk.
Igen, én is ezt tapasztalom, hogy ez a plastic free July, vagy nem is tudom, ez a ilyen mindenféle műanyagmentes hónap, ez annyira népszerű lett, és annyira ráhangolódtak az emberek, hogy ilyet már régen láttam, hogy már amikor jöttek ide is, szoktak csomagokat átvenni, mert van, amikor postázunk, de azért adunk lehetőséget személyes átvételre is. Szinte mindig az, hogy kézzacskót, mert amúgy papírzacskót néha tudunk adni, hogyha valaki kér, és akkor nem, én nem használok műanyagot, tudod, és akkor már egyből ez a válasz, hogy most egy erre figyelnek, és tudatosak róla, és próbálnak tenni a legalább akkor ezen a szinten is. És ez szerintem ez így nagyon jó, hogy akkor így az emberek motiváltak erre az egészre, dolgoznak ezen, erőfeszítést tesznek érte, szóval, hogy igen, ez most így egy jó.
Hát a belső tudatosságot szerintem nem lehet külön választani a környezet tudatosságtól. És ami még talán ehhez kapcsolódik, mert végül is azt mondjuk, hogy van a minket körülvevő környezet, ugye az élővilág, meg a természet, meg ezek a dolgok. Van a mi belső világunk, ugye, amivel szintén hát érdemes foglalkozni, és akkor ami még ettől a kettőtől elválaszthatatlan, az szerintem a kapcsolatok. Tehát, hogy a pszichológia iránt is nagyon nagy az érdeklődés. A mostani Awareness Fesztiválnak egy alapból ez volt a mottója, hogy akkor a pszichológia, és nagyon sok, ugye mindenféle pszichológus meghívtak, előadást tartottak. Tehát, hogy az emberek elkezdenek ezekben a dolgokban is úgy a tudatosság útjára lépni, hogy hogyan gyakorlom én a párkapcsolatomat, mi történik benne, egyáltalán elkezdik a saját megélt traumáikat tudatosítani, vagy arra odafigyelni, hogy ne okozzanak traumát a gyerekeiknek, a házastársuknak, a munkahelyen, ugye ezek hatalmi dinamikák, meg egyéb dolgok. Nem azt mondom, hogy mindenki, nyilván így vezényszószerűen megy ebbe az irányba, de hogy egyre többen.
Igen, a múltkor pont Csaba itt volt, Krány Csaba, aki szervezi az Awareness Fesztivált, és akkor pont erről beszéltünk, hogy igen, szóval most már van egy igény egy ilyen fesztiválra, tudod, mert régebben lehet, hogy nem értették volna az emberek, hogy minek. Örültek, hogyha beindult a Sziget Fesztivál, mert valamennyire még a Sziget is így kezdődött, hogy kell egy hét együttlét, vagy valamilyen szöveggel volt, és akkor nem volt ennyire üzletivé téve az egész. Szóval az is azt kezdte el, aztán az elment egy másik irányba, a többi fesztivál is, amire szintén van igény persze, de most már vannak ezek a más rendezvények, akár Európa szerte is, és akkor ezen keresztül ugye az emberek tudnak.
Hát ez az ezoterikus, meg spirituális szubkultúra, ez így megtalálta maga a közönségét, ugye most már Magyarországon is azért, hát mondhatnám azt, hogy 8-10 ilyen alternatív fesztivál lezajlik egy nyár alatt. Tehát amik nem a mainstream, ugye volt, meg Sziget, meg ezek a jellegű rendezvények, ahol tényleg a legkommerszebb ingerekkel lehet eltöltekezni, hanem az, amiben van egy kis, vagy dominánsan spirituális tartalom van, vagy olyan fesztiválok, amik ilyen picikék, pár száz fős fesztiválok, egyébként elég sok van. Uh-huh. Most volt ez a Handpan Fesztivál, ilyen kis világzenei találkozók is, most azt hiszem, talán most hétvégén zajlik a Babel Sound, akkor ütős fesztivált, ezek mind olyanok, amik egy bizonyos igényesebb, tudatosabb réteget vonzanak és elégítenek ki, és szinte mindegyiken meg szokott jelenni például ez a téma, amiről beszélünk, a környezettudatosság.
Igen, úgy látszik, ez akár a marketingben is, de akár még az ilyen rendezvényekben is, hogy van ez a szakosodás, hogy az ember most már nem csak zenei fesztivál csinál, vagy nem csak spirituális, hanem akkor már ütős, vagy nem tudom, akkor már ennyire, hogy joga fesztivál, ugye ezek is voltak egy ideig, igen, joga expók, meg mindenféle rendezvények. Szóval, hogy vagy jógaoktató is, most már nem az, hogy jógaoktató, oké, de milyen, tudod? És most már ez a következő kérdés, és akkor...
Hát az is differenciálódik, tehát itt is vannak trendek egyébként a jógaoktatásban, így évről évre változó, felbukkanó új dolgok, amikre ugye érdemes odafigyelni. Tehát nem ugyanaz a...
Mik most, amik a ilyen aktuális jógatrendek valamit?
Hát én nem is annyira most a jóga stílussal gondolok, hogy milyen jellegű jógaórát vagy ászanákat keresnek az emberek, mert abban is van szakosodás, de azért az egy olyan, nem is tudom, elnyúlóbb folyamat. Tehát most mit tudom én, bejött X évvel ezelőtt a kundalini jóga Magyarországra, és annak is van egy közönsége. Az nem annyira egy fizikai, inkább egy energetikai légzése alapuló jóga stílus. Tehát nem csak az ászana gyakorlásban vannak ilyen olyan trendek, hogy most 40 fokba csinálom, vagy 36-ba, vagy mit tudom én, egy felfüggesztett hintán, vagy hogyan, hanem a többi dologra is azért úgy alakul ki az igény. De inkább az, hogy magának ezeknek a üzleti szempontból nézzük, hogy akkor mi a közeg, ahol átadod. Tehát a klasszikus felállás az volt, hogy nyitottál egy joga stúdiót, oda felvettél oktatókat, hogyha túl sok órád volt, és nem bírtad megtartani. Ugye ez azoknak az oktatóknak is kedvezett, aki azt mondta, hogy nem ugrok fejest egyből abba, hogy ebből akarják megélni, hanem megtartok egy egzisztenciát, egy bevételi forrást, és mellette egy-két joga órát megtartok egy héten, amennyi jól esik. Ez a réteg az oktatók körében, ez most is szerintem nagyon széles, és igazából valamennyire modulálja ezt az egész dolgot, tehát, hogy ő akkor is tudja prezentálni magát, mint jógaoktató, hogyha abból komoly bevétele nincsen. Ezzel szemben az az oktató, aki erre tette fel az életét, meg a megélhetését, ő neki egy bizonyos szintet kell hoznia anyagilag, hogy meg tudjon belőle élni, és hogyha nem, akkor meg már nem tudja se a stúdióját fenntartani, se nem tud annyi órát vállalni, amennyiből meg tudna élni. Viszont olyan irányba elkezdett differenciálódni a dolog, hogy például megjelent az igény a magánjóga órákra. Én is elég sokat tartok, jelen pillanatban több magánórát tartok egy héten, mint amennyi csoportosat. Bár nyilván stúdióvezetőként én variálhatom azt, hogy hány csoportos órát tartok meg, de szinte az, mint a sportban, ugye a személyedzők, vagy az ilyen különböző terápiás tanácsadásokban, és nyilván egy valaki mellett elköteleződnek, és akkor mondjuk évekig járnak hozzá. Uh-huh. Tehát, hogy így magánjóga oktatásban is ez zajlik, hogyha van egy helyszíned, egy stúdiód, akkor odahívod a vendéget, és ott megtartod. Van, aki azt is bevállalja, hogy házhoz megy, tehát ismerek több olyan oktatót, aki egész héten megvan a vendégköre, jár házhoz, és tartja a joga órákat. Uh-huh. Aztán hát az ilyen céges joga órák is eléggé kialakult rá az igény, a kereslet, tehát most már vannak olyan modernebb gondolkozású cégek, munkahelyek, ilyen startupok, meg ilyen fiatalokat foglalkoztató helyek, akik azt mondják, hogy vagy olyan formában, hogy akkor az alkalmazottak nem akarnak máshova menni, hanem ott helyszínen jógáznak, és akkor összedobják az oktatónak a díjat, uh-huh. vagy maga a cég szolgáltatásként ezt megfinanszírozza. Mert én azt hallom most már ilyen, főleg az ilyen IT-s, meg ilyen fiatalabb korosztályt foglalkoztató cégeknél, hogy most már egyre több és több plusz szolgáltatást kínálnak ugye az alkalmazottaiknak. Hát csak véletlen, azért, hogy ott maradjanak, hogy
hát nem véletlen a Google-nél is.
Friss gyümölcs, frissítők, igen. munkahelyi székmasszázs, mit tudom én, relax szoba, meg minden ilyen dolgok.
Igen. Hát ezt ugye elkezdték a nagyok is, mert látták, hogy meg kell tartani az embereket, mert nagy a, főleg ott a Silicon Valley-ben, meg ugye, ahol nagyon sok cég van, ott azért kemény a mozgás, és ugye átszedni az alkalmazottakat, úgyhogy hogy azon kívül, hogy jól megfizeted, azért az életkörülmény is fontos, hogy milyen, vagy a munkakörülmény. Úgyhogy az igen.
Hát elképzelhető, hogy ebben az irányba is. Tehát én most már ugye évekig nyilván én is a jogaoktatásban a hangsúlyt a fizikai részére, tehát az ászana tanítása, gyakorlása helyeztem. De mindig is motoszkált bennem, hát főleg úgy, hogy én ugye nyilván egy ilyen krisnás, hogy mondjam, lelki háttérrel kezdtem el ezt az egész dolgot, hogy akkor azért hogy lehetne az embereket mégiscsak tovább vinni. Mert az, a jogának a teljes rendszere az ugye nem csak a testgyakorlásról szól, hanem ugyanolyan fontos szerepet tölt be tulajdonképpen a légzés, illetve a meditáció, tehát a mentális munka is. És hát elég hosszú időn keresztül próbálkoztam vele, hogy tegyem ezt is érdekessé az emberek számára, vagy vonzóvá, és igazából ugye magának a klasszikus jógának a rendszerén belül ez nem annyira sikerült, de most nekem is a sámánságon keresztül így az a tapasztalat jött be, hogyha egy kicsit más megközelítéssel kezdünk el a légzéssel foglalkozni, és nagyon sok ilyen sámáni, hogy mondjam, rendszerben, vagy hagyományban, mert nem is tudom, hogy nevezzem őket, a légzést azt nagyon használják. Különböző ilyen belső gyakorlatokra, tudatállapotok előidézésére. És aztán hát nyilvánvalóan a verső munka, illetve a meditáció, az is ezen keresztül bejön. Úgyhogy most már az elvonulásokat úgy tartjuk, hogy van napi egy vagy két jóga gyakorlás, de mellette van még 5-6 másik jellegű dolog.
Igen, az emberek sokkal jobban szeretik ezeket a komplex élményeket, mert végül, hogyha már azt veszük, hogy a fogyasztói társadalomból, vagy hogy késztermékek vannak, akkor ott is megjelenik ez, hogy igen, hogy a jóga, és még valamivel összekötve. Nemrégen voltam például a Haris Parkban, az most nyitott egy ilyen rendezvényközpont, és ott is ilyen jóga bruncholt, egy ilyen esti jógát tartottak, ahol volt egy jógaóra, és aztán utána ilyen kis vegán finomságokat ehettek, és akkor ez egy ilyen teljesebb egy picit. Nyilván akkor...
Persze, hát ez is egy jó terület végül is, hogy a gasztronómiát belevonni, tehát ez is van, akinek uh-huh. nagyon sikeresen megy. A másik, amit látok trendként, ugye ezek mellett, hogy mondom, ez a privátabb, meg ilyen különböző helyszínekre kihelyezett jóga dolgok, ami szerintem a jövő, közeljövőben igazából egyre nagyobb igény fog jelentkezni, az az elvonulások. Uh-huh. Tehát egyre többen létesítenek ilyen elvonuló helyeket, amiket gyakorlatilag jóga, meg mindenféle ilyen spirituális rendezvényekre kiadnak, és egyre több olyan oktató van, aki ezt felvállalja, hogy évente akár 4-5 vagy még több ilyen kitelepülős rendezvényt tart. Ami ugye egyrészt összehoz egy közösséget, tehát ha elviszel valakiket 2-3-4 napra, akkor ugye az nyilván ott kialakul egy csoportdinamika. Megismerik egymást, ugye valamennyire összerázódnak. Ki kerülnek a megszokott környezetükből, tehát ez nem ugyanaz, mint mondjuk Budapesten elmegyek egy workshopra, ott vagyok 8 órát, és hazamegyek a megszokott környezetemben, másnap megint elmegyek. Tehát, hogy ez már mélyebbre tud nyúlni az embernek a lelki világában, meg úgy egyáltalában az önismereti
Hát igen, meg amilyen gyakorlatok munkájában is vannak, hogy például vannak, ahol nem beszélnek, ez olyan fajta elvonulás, és akkor ez meg aztán még egy csavar, hogy szembesülni a belső világgal, ami ott éppen zajlik az emberben.
És ezek egyre népszerűbbek, tehát erre nem kell így nagyon ráerőltetni az embereket, önmagától bevállalja azt, hogy ő 10 napig nem fog beszélni.
A Hémang is szokott járni, van egy jogaoktató, és oda szokott menni főzni, és akkor ez azért jó, mert hogyha van ez a belső küszködés, nehézség, vagy szembesülni a dolgokkal, nem beszélnek az emberek, akkor az étel azért az fontos, hogy finom legyen, hogy akkor legalább az elme azért kicsit nyugodt legyen, és akkor ez mindig, amikor a végén szokott egy ilyen beszélgetés lenni, hogy kinek mi volt az élménye, mi volt a tapasztalat, mindenki dicséri.
Biztosan nagyon felerősödik, mert ugye egyébként ez is ugye a jogában, meg a sámánságban egy közös, hogy mondjam, egy ilyen vonulat, vagy alapelv valahol, hogy az érzéki ingereknek a megvonása elősegíti a belső munkát. Tehát vagy bőjt, vagy száraz bőjt, vagy kimegyek és egy helyen vagyok a természetben napokig, vagy egyedül vagyok, vagy nem beszélek, vagy ugye ezek a dolgok. Mikor a hétköznapi kis megszokott ingerek által körülhatárolt komfortzónából önként kihelyezzük, kiemeljük magunkat, akkor ugye meg tud nyílni a tudatunk tényleg olyan dimenziók felé, ami egyébként megelérhetetlen. Igen. És biztos vagyok benne, hogyha mondjuk van egy ilyen csend elvonulás, akkor ugye a fennmaradó érzékszervi ingereknek a befogadása az annyira erőteljessé meg tudatosabbá válik, hogy biztos, hogy sokkal mélyebb élményt fog neki nyújtani egy finom ételnek a elfogyasztása, vagy akármilyen is az az étel, de annak az ízei sokkal mélyebben hatnak. Ja. Vagy akár kimegy a környezetbe, és azt a természetet ugye megfigyeli, sokkal mélyebben tud vele kapcsolódni, mint amikor zajlik ez a folyamatos narratíva, meg a belső párbeszéd, meg a külső.
Hát meg a képernyők, azoknak ahhoz a fajta egy oldalú párbeszéd, akkor ez... Igen.
De teljesen más világba lép ki az ember, mikor elszakad a okostelefon.
És hogy ez mennyire nagy lépés manapság, nem? Hogyha belegondolsz, hogy azt hiszem, mert csak letegye a telefonját, hogy reggel föl kell, ne az legyen az első, hogy akkor ott azzal görgeti a dolgokat, akármilyen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, valamit elkezdett nézni, fogyasztani, igen. És akkor, hogyha csak úgy az ember azt érzi mindig, hogy annyira elfoglalt. Van egy ilyen hamis érzet.
Igen.
Amiket ezek generálnak. Persze lehet, hogy sokat dolgozik, igen, meg minden, de amikor lenne az én ideje, akkor csak fogja ezeket, és akkor eltelik 5 perc helyett. Azt gondolná az ember, hogy 5 percet töltött el, és akkor már hopsz, fél óra, 1 óra eltelt, hopsz, még igen, egy sorozatok, hopsz, plusz még 2 óra, és akkor megnéztem pár részt belőle.
És ugye a jógának az az alapelve, hogyha az érzékszervi ingereknek a mennyiségét így radikálisan lecsökkentjük, akkor lehetőséget adunk magunknak arra, hogy ezeket az ingereket, benyomásokat megfelelően feldolgozzuk. Tehát még az ajurvédában is egyébként ez egy ilyen érdekes elv, ugye, hogy ott úgy tekintik, hogy az emésztés az 3 szinten zajlik. Van az anyagcsere szintje, mikor megeszed az ételt, és az emésztőrendszerben ugye az megemésztődik, energiává alakul. A következő szint az a sejtszint, amikor az a táplálék eljut a sejtekhez, ugye vér mindenféle keringési rendszereken keresztül, és akkor a sejtben lezajlik az anyagcsere. És a harmadik szint az érzékszerveknek a szintjén történik. Tehát lehet, hogy te a testedet tápláltad, meg a sejtjeidet, meg stb. De hogyha az érzékszervi benyomások, ingerek, amik érnek téged, azt nem tudtad megemészteni, tehát nem tudtál adekvát módon reagálni rájuk, vagy a belőlük fakadó lenyomatokat megfelelően, hogy úgy mondjam, feldolgozni, osztályozni, elrendezni, akkor ez is meg tud betegíteni. A poszttraumás stressz-szindróma, ez egy népbetegség gyakorlatilag, bár itthon még nincs annyira úgymond köztudatban, mint mondjuk Amerikában, de hát attól még ez van.
Igen, mert főleg a katonák háborús helyzetben résztvevők azok, már onnan indult ez a dolog, vagy legalább onnan hallhatott az ember, de aztán ezen kívül még rengeteg sok
mennyi trauma éri az embert ugye napi szinten, és hogyha, tehát én például ezeken a sámándobos kezeléseken ugye folyamatosan jönnek elő. Az, hogy az embernek gyakorlatilag születésétől, vagy magzati korától kezdve mennyire mélyen befolyásolja a személyiségének az alakulását, az, hogy a szüleitől milyen ingereket kapott, vagy nem kapott meg éppenséggel. És aztán ezek mind jönnek föl. Van, akinek persze előző életekből is jönnek föl dolgok, de hogy ők saját maguk is akkor kezdik tudatosítani, hogy ez, ami engem gyermekkorban ért, az az én jelenemet milyen mértékben és hogyan befolyásolja. És onnan kezdve lehet elindulni, és visszafelé szépen fel.
Igen, és ennek a legnagyobb része nem is tudatos, szóval, hogy ezek
persze,
olyanok,
nem ami... tudatos. Hát a ugye stressz helyzetre, vagy traumára adott reakciók, és a eleve az, hogy mindent, ami kellemetlen vagy, amivel nem tudsz mit kezdeni, azt te így lenyomod a tudatalattiba, ezek önkéntelen védekezési reakciók. Tehát ez a fight or flight reflexből fakad, hogy nem tudok vele mit kezdeni, elsőjeztem a tudatalattiba. Ugye nem tudom kiküszöbölni a személyiségemből, mert ahhoz már ezt fel kéne dolgozni, és tudatosan kéne diszociálni vele. Viszont nem veszek róla tudomást, hogy ott van. Ugyanakkor mégiscsak hat a személyiségemre, és a viselkedésemre, gondolkodásomra, jelenemre. Tehát, hogy olyan terheket cipelünk a hátizsákunkban, amire nem is tudjuk, hogy ott van.
Igen. És most meg ezzel még jobban elnyomjuk a egyéb technológiával minden.
Igen, az a figyelemelterelés nagyon jól. Tehát megteszi ezt a funkciót, és közben ugye ez a folyamatos, hogy mondjam, stressz, hogy nem vagy a saját középpontodban, ez meg ott zizeg a háttérben, de ezt egy idő múlva vagy elkezded elfogadni, hogy na, ez a modern életmód.
Igen. Én is pont elkezdtem ezen gondolkodni, hogy igen, hogy mennyire egy ilyen eszképizm, vagy szép magyar szóval, hogy igazából ezt használjuk. Igen. Mert hogyha írnék blogot, akkor ez lett volna egy blogpost, amit a múltkor egy hete így megfogalmaztam magamban, hogy tényleg az emberek menekülnek, és tényleg mindent megtesznek azért. És lehet, hogy csak kütyükbe menekülnek, az milyen információkat
vagy
próbálnak
befogadni,
függőségekbe, de akár munkába is bele lehet menekülni, szóval vagy akár
kapcsolatokba. Tehát amikor ugye egy munkafüggőség az általában úgy alakul ki, és ez nagyon sokszor nyilván az adott munkahely ezt még motivál is ebben, mert neki az a célja, hogy te produkálj, ugye GDP-t termelj, meg nem tudom én, ugye forgalmat csinálj, hogy valamiféle módon elkezdik értékelni a te erőfeszítésedet. És hogyha az életed többi része ugye romokban hever, és azt érzed, hogy téged sehol nem vesznek ember számba, és sehol nem értékelnek, akkor nagyon könnyű belelovalni magadat abba, hogy de a munkahelyemen értékelnek, és előbbre tudok lépni, és teremtek magamnak egy egzisztenciát, ami adhat egy hamis biztonságérzetet, ugye? Te az, a lelkedet nem fogja boldoggá tenni.
Igen, kaphat sikerélményeket.
Helyettesíti az érzelmi igényeidet, és akkor ezáltal tudják az embereket belelovalni ebbe a munkamániába. Vagy van még, aki saját magát is, tehát most lehet egy belső menekvés is az, hogy mondjuk valaki vállalkozóként, munkamániás, és inkább azt választja, hogy akkor foglalkozom a vállalkozásommal, mint sem, hogy a szabadidőmet a gyermekeimmel töltsem, vagy a családommal, és tényleg egy minőségi együttlét legyen, ami mind a kettőnknek érzelmileg sokat ad.
Nekem is nagyon sok ügyfélnél följön ez a dolog, amikor így beszélgetek, hogy oké, hogy sokat dolgozol, sok mindent csinálsz, nagyon eredményes vagy, és mikor tettél valamit magadért. És ezek még nem is kell, hogy nagy lelki dolgokba belemenni, vagy olyan önfejlesztő mélységekbe, hanem egyáltalán csak az, hogy ő jól érezze magát, akár elmenjen egyet kirándulni, elmenjen. Igen. Szóval, hogy már valahogy ez is egy kihívás manapság, hogy már nem csak a mélységekbe belemenni, hanem egyáltalán csak, hogy törődni magunkkal ilyen szinten, hogy akkor megadni azt a lehetőséget, vagy engedélyt adni magunknak, hogy akkor pihenjünk, kikapcsolódjunk, ha nagyon terhelt a világ.
Amúgy még ugye kicsit így elkanyarodtunk ezekről a blogposztokról, hogy akkor ezek hogy mennek, meg hogy alakulnak.
Igen, igen.
Hát így egy pár éve kialakult nálam egy ilyen rendszeresség. Tehát ugye azelőtt úgy volt, hogy ami éppen jött, akkor arra írtam meg, akkor mi hogyan. De most gyakorlatilag azt a rendszert fejlesztettem ki, hogy mondjuk két, általában kettő olyan írás vagy könyv van, amit így fordítok angol nyelvből, és akkor azokból van kettő-kettő poszt. Tehát mondjuk a két csütörtök, az az egyik, most Krisnamácsáriának a könyveit fordítom, és azt hiszem az a most a hétvégén van a szombat-vasárnapira, és a két csütörtök az meg Gregor Málénak a könyve. Ő neki az összes könyvét lefordítottam egyébként, illetve ez most az ötödik könyve, egyik legjobb szerzőnek tartom így a modern jogaoktatók között. És hát az Astanga első sorozattal kapcsolatos könyvének a fordítását az sikerült eladni a Saxum kiadónak, akik azóta ott ülnek rajta egy két éve kb. Tehát, hogy kifizették a licenszdíjat, kifizették a fordítást, de nem jelent még meg a könyv. Mert azt gondoltam, hogy hát a fordításokat azért jó lenne egy valamilyen kiadónak eladni, hogy nem akartam úgymond saját magam bevállalni azt, hogy akkor ezeket a dolgokat kifizetem, megfinanszírozom, és akkor majd még foglalkozzak a könyvek eladásával is. Most amik a saját szerzeményeim, az nyilván majd egy más kategória lesz, tehát azt majd más úton is lehet valahogy eljutatni a közönséghez. És gyakorlatilag heti 3 olyan poszt van, ami megtartottam ilyen szabad, freestyle-os dolognak, tehát hogy ami éppen aktuális téma, és ami vagy velem történt, vagy az én megéléseim, vagy ami engem foglalkoztat, és arról szeretnék így írni, átadni dolgokat, vagy magamnak is ugye letisztázni, megfogalmazni. Tehát nekem sokszor egy ilyen blogpost megírása, az egy feldolgozási folyamat.
De ezt úgy csinálod, hogy vannak ilyen, van egy nótod alkalmazásod, és akkor abban írogatsz jegyzeteket, hogy milyen témákat kellene, vagy hogyan?
Igen, hát ezt előszeretettel használom egyébként a telefonomon, ezt a jegyzet alkalmazást. Tehát van egy ilyen, hogy blog témák, és akkor ott már igazából egyre több sorakozik. Tehát, hogy témám mindig van. Van olyan is, hogy mire oda jutok, hogy megírnám azt a témát, így elfelejtem, hogy mit is akartam a téma alatt. Tehát csak egy címszót szoktam leírni, és akkor néha elfelejtődik az a gondolatmenet, ami ott éppen akkor megfogalmazódott bennem, hogy mit írnék oda le. De amik ilyen erősebb témák, azok nyilván azért megmaradnak, meg az élet is nagyon sok dolgot hoz, vagy amit kérnek tőlem, és akkor foglalkozni kell, vagy érdemes foglalkozni vele, akkor előveszem, és akkor úgy megfogalmazom a gondolataimat ezzel kapcsolatban.
És mi a rutinod az írásra, hogy van valami minden nap ugyanakkor, vagy hogyan?
Na, hát nincs igazából, mert és nagyon sok, egyre több, hogy mondjam, az igény ugye velem kapcsolatban, és nyilván ott van a két gyerek, ott van a család, tehát akkor azt is kell csinálni, hogy a jogastúdiót is kell menedzselni, marketing szinten vinni, akkor a saját programjaimat is ugye előre már megszervezni, leszervezni, ugye különböző zenészekkel szoktam együtt működni, tehát akkor velük egyeztetni kell, ha külső helyszínen van, akkor ott is már egyre előbb kell jelezni, hogy mikorra kell nekünk az a helyszín, és tehát ezeknek a programoknak a hirdetése, a menedzselése, a Facebook események, marketing, ez nagyon sok időt elvesz.
De akkor hogy fér be az
ezt ideg? Is ugye futtatni kell, és akkor vagy az van, hogyha éppen esténként vagy napközben van egy-egy órám, akkor egy-egy blogot meg tudok írni, vagy hétvégére megpróbálom ott is valamikor, vagy estére, vagy napközbenre betenni, de hát nyilván azért hétvégén ugye a családi események azok prioritást élveznek. Most például az egész nyarunk az majd, hogy nem arról szólt, hogy minden hétvégén mentünk valahova. Voltunk az Everness Fesztiválon sátorozni a gyerekekkel, ugye ők ezt mindig nagyon élvezik, hogy akkor nyilván megtartok egy-két programot, de azért a napjava részében együtt vagyunk, és akkor úgymond velük foglalkozom. Akkor most voltunk a múlt hétvégén a Jade Spirit Fesztiválon, tehát ott is akkor sátorozós kitelepülés volt, akkor elmentünk egyszer csak kenutúrázni gyerekekkel. Az, ugye,
mi az aktuális kedvencük nekik, ami a legnagyobb élmény volt szerinted az elmúlt egy évben ilyen?
Hát ezek anyám, most a sátorozás az idén kezdtük el, tehát az nagyon nagy élmény nekik. Ugye így a fesztiválokat ezt így meg tudjuk csinálni. Még lesz majd augusztusban a Napszarvas Fesztivál, arra is megyünk oda, csak így közönségként. Szóval ezeket szeretik, meg egyébként így a tavaszi időszakban is minden hét. Tehát a hétvége az úgy telik, hogy el kell menni velük valahova. Tehát olyan nálunk nem nagyon van, hogy otthon ülünk egész nap. Igazából nincs is, mert akkor kezelhetetlenné válnak.
Mennyi idősek tehát, most?
Hát az Alex az 2,5 éves, Lola az 5,5. Szóval
igen, még most kezdenek még beindulni, akkor még aktívabbak lesznek, nem? Vagy már?
Hát igen, igen, persze, nyilván. Tehát, hogy nekik mindig kell az, hogy legyen valami program, valami esemény, meg még hogyha otthon mondjuk egy ilyen étkezésnél vagy vacsoránál beszélgetünk, akkor is ugye, ha mi elkezdünk egymás között az Orsival megbeszélni dolgokat, akkor egyből reklamál a Lola, hogy gyerek dolgokról beszélgessünk, és ne felnőtt dolgokról. Tehát az, hogy a gyerek azt éli meg, hogy ő ki van hagyva a beszélgetésből, meg nem hozzászól, az is neki egy kellemetlen élmény. Én ezt magamról is tudom, mert gyerekkoromban sorozatosan ezt éltem meg, hogy a szüleim fejem fölött beszélgettek a munkahelyi dolgokról, még veszekedtek is rajta, nem is értettem, hogy miért veszekedtek olyan dolgon, ami valami harmadik, negyedik emberről szólt. Tehát, hogy nem is egymással volt bajuk, hanem valaki mással, de akkor azon ott feszkóztak egymással. És akkor azt éreztem, hogy én meg ugye ki vagyok hagyva, meg nem velem foglalkoznak, és én egy-két gyerekként ugye elég korán meg is rálettem arra szoktatva, hogy akkor szórakoztassam el magamat, meg így foglaljam le magamat. Aztán hát ebből nyilvánvalóan mindenkinek, hogy mondjam, a szülői hátterében megvannak azok a defektek, amiket, hogyha sikerül tudatosítani, akkor talán tud úgymond egyen jobb szülő lenni, vagy ezeken így változtatni. De egyébként meg nagyon sok mindenkinél azt látom, hogy viszik tovább a szülői, nagyszülői mintákat, és nem értik, hogy miért nem működik az életük.
Még van egy kérdés, illetve utána van kettő kérdés, amit az előző hallgatóktól van, de is random, abból húzhatsz majd, de még megkérdezem azt is előtte, hogy ha egy tanácsot adhatnál vállalkozóknak, akár ilyen spirituális témákkal foglalkozó vállalkozóknak, akkor mi lenne az?
Hát ha nagyon röviden kéne megfogalmazni, azt mondanám, hogy a legfontosabb, hogy legyél önmagad. Tehát találd meg önmagadat, és add önmagadat, mert akkor vagy hiteles. Az összes többi az már ugye másodlagos, meg külsődleges dolog, ami erre rárakódik, de hogyha ezt kimarad belőle...
Ez mit jelent, hogy önmagad ad? Mert végül mindenki azt hiszi, hogy önmagát adja, csak hogy mi ez a...
De ezért ezt megelőzi, vagy ezzel együtt kell járni azzal, hogy meg is találja önmagát. Tehát, hogy ugye egy belső lényeget megtaláljon önmagában, ami nem a külső elvárásoknak, vagy trendeknek, vagy egyéb dolgoknak való megfelelés ből alakul ki, tehát nem egy külső mász, hanem tényleg egy belső lényeg, egy belső tartalom, egy mondhatni azt, hogy életfeladat, vagy élethivatás, vagy amire úgy érzed, hogy te tényleg arra születtél, hogy azt csináld és képviseld, amiben érzed, hogy na, akkor ez én vagyok, és a középpontomban vagyok. Nem olyan nehéz ezt egyébként megtalálni, tehát én az oktatóinnál is azt látom, hogy az az oktató, aki megtalálja önmagát, és önmagát adja, és azt érzi, hogy na, én azért csinálom a joga oktatást, mert én nekem ez az életem, és ezt szeretem, és ebben hiszek, akkor az automatikusan vonzóvá és hitelessé válik az emberek szemében. És amikor azt érzi valaki, mondjuk óratartás közben, hogy unja, és legszívesebben teljesen más csinálna, na, akkor abban a pillanatban, nekem is voltak ilyen időszakaim, amikor úgy elvonta valami nagyon a figyelmemet, és nem éreztem a támogatást, vagy nem éreztem azt, hogy oda tudok figyelni, és igazából szívesen meg szeretettel csinálom azt, és akkor így elveszett a tartalma az órának. Tehát az a töltet, amiért jönnek az emberek végül.
És hogy tudja az ember visszakapni ezt a töltetet, hogyha éppen elveszett?
Hát ez egy jó kérdés, de szerintem itt is az az alapelv, hogy magunkkal is foglalkozni kell, tehát az önfejlesztésnek, az ön ismereti, hogy mondjam, útnak, gyakorlatoknak, ennek párhuzamban, kéz a kézben kell járni azzal, amit mi adunk. Mert egyébként, ha nagyon, ugye egyensúly, tehát az kell. A belső dolgokkal való foglalkozás és a másoknak adás, ennek egyensúlyban kell lennie. Ha nagyon elmész abba az irányba, hogy én csak adok, akkor már nem marad tartalom a végén, amit tudsz adni, és akkor van a kiégés. Annyira lelkes voltál, hogy elégtél teljesen a lelkesedésedben.
Néha előfordul az emberrel.
És hogyha beleteszi, ha van rajta egy teljesítménykényszer, tehát, hogy azon keresztül definiálja magát, hogy nekem sikeres nem kell lennem, mert akkor nem vagyok senki, vagy elkezd, mit tudom én, valami önmarcangoló folyamatba belemegy, hogy jaj, kevesen járnak a jóga órámra, akkor én biztos rossz vagyok, vagy valami baj van velem. Tehát ez is lehet egy negatív, elindíthat egy ilyen negatív spirált, és akkor ugye ahelyett, hogy a kiégésből ki tudnál lábalni, és újabb motiváció, feltöltődnél, és újabb motivációt merítenél, akkor elindulsz ebbe a...
Milyen ásod a gödröt még tovább?
Igen, tehát ebbe a önmagadban való kételkedésbe egyre mélyebbre mész.
Na, hozzá két kérdést, kérlek.
Kettőt?
Kettőt.
Na jó.
És majd utána neked is kellene érni kettőt valakinek, aki a következő vendég lesz.
Nézzük az első. Online vagy offline embernek tartod magad? Hát ez jó. Hát ugye sokan szokták mondani, hogy az én erősen jelen vagyok az online médiában, és hát ez nyilván ezzel időt is kell tölteni, tehát maga a blogírás. Én azt egy belső folyamatnak tartom, de ugyanakkor nyilván tartalmat kreálok folyamatosan. És talán lehet azt mondani, hogy nem is biztos, hogy per pillanatnyilag a legtrendibb kifejezési formátum a blogírás, mert van, aki már vlogot csinál, van, aki ilyen podcastet csinál, van, aki nem tudom én miket csinál. De mégis én úgy érzem, hogy szeretném megtartani, így az utókor számára is úgymond azt az információt, ha nem omlik össze az internet, akkor így...
Ki kell adni könyvbe, ugye?
Igen, az is jó lenne. Meg hogy úgy érzem, hogy nagyon sok mondani vagy átadni valón van még. Tehát a fordítandó könyvekben is megvan a fejemben, így folyamatosan néha változik a lista, hogy mi az, amit szeretnék még így átadni magyar nyelven, akkor saját belső témáim is azért eléggé sok van, amit így szeretnék megfogalmazni, megosztani. De aztán emellett ugye nyilván a maga a Facebook is rákényszerített arra, hogy csináljak egy ilyen hivatalos Facebook oldalt magamnak. Mert régebben ugye automatikusan meg lehetett osztani a saját profilodban a blogbejegyzéseket. Uh-huh. És azért nagyon nagy része a közönségnek a Facebookon keresztül olvassa el. Tehát nem közvetlenül a blogot nézi.
Igen, igen.
Vagy a Google keresőbe talál rá. Amikor ez megszűnt, tehát csak csoportokba meg hivatalos oldalra lehetett már automatikusan megosztani a blogbejegyzéseket, akkor elkezdtem egy Facebook oldalt csinálni, amit szintén utána rájöttem, hogy ennek van értelme, mert igazából akik azon keresztül kapcsolódtak hozzám, ők is előbb-utóbb megjelentek a programon. És nekem az online tevékenységben, marketingben mindig ez a... Tehát én nem a mögé akarok bújni, hogy ott legyek egy nagy gurú, és akkor ott, mit tudom én, tök jó image-et tudsz magadnak teremteni, meg innen-onnan tök jól hangzó gondolatokat tudsz ellopni, meg bemásolni. Hanem az a célom, hogy úgymond felkeltsem az érdeklődését az embereknek arra, hogy személyesen is kapcsolódjanak hozzám azokon a programokon, ahol el lehet jönni egy hangfürdőre, egy elvonulásra, egy jógaórára, vagy bármi fesztiválra, bármiféle dologra. És ez eléggé sikeresen zajlik. Egyébként meg másik részről úgy érzem, hogyha egyrészt kötelességszinten is, ja, most csináltam egy Facebook csoportot is, azt én kb. Egy hónapja csináltam, mert azt éreztem, hogy a Facebook oldal az egy jó dolog, mert én ott megosztom, vannak, amikor ilyen kis röviden gondolatfosztányokat is megosztok, amit nem akarok egy egész blogbejegyzésbe kidolgozni, de ilyen felmerül egy gondolat bennem, megfogalmazom három mondatba, és egy képpel fölteszem. És nagyon tetszik az embereknek, tehát hogy úgy érzik, hogy kaptak egy tartalmat, egy sugallatot, ami tényleg belsőleg is hozzájuk tesz valamit. Viszont igen, egy oldalú, tehát hogy néha alá kommentálgatnak, de hogy igazából nem a diskurzusról szól a dolog, tehát nem úgy jelensz meg, ami nekem egy ilyen eléggé erős motiváció egyébként, hogy mindig csoportba és csapatba dolgozzunk. Tehát én azt gondolom, hogy nem úgy akarom a spiritualitást átadni vagy prezentálni, hogy na én vagyok a megvilágosodott valaki, és akkor majd nektek osztom az észt, hanem úgy, hogy tiszteljen mindenkiben azt a belső lelki intelligenciát, ami van bennük, és hagyjam, hogy saját maguk a felszínre hozzák a válaszokat, ami számukra is hasznos, meg mások számára is hasznos. És ez most a Facebook csoportban egész jól elkezdett működni.
Ezek a fórumok, amik régebben
azok
voltak.
Igen, szóval, hogy elkezdik akkor megosztani a gondolataikat, és mondani, és hozzátenni, kérdezni, tehát van egy sokkal aktívabb párbeszéd. És ez a kettő dolog, bár tényleg mind a kettő igényes, mert mindenhova felrakok egy-egy posztot, na jó, akkor gondolatébresztőnek, akkor erről mit gondoltok, ilyeneket szoktam a csoportba általában posztolni.
Ez mi a csoportnak a neve?
Hét beavatás. Uh-huh. Spirituális úton járok és útkeresek.
Jó, majd a linket ezt kirakjuk
csoportja.
Végére.
És ez is jó, de hát nyilvánvalóan van az a réteg, akik csak úgymond online bonyolítják le nagyon sok ilyen dolgukat, tehát akár a kapcsolataikat is, az érzelmi igényeiket, meg ilyesmiket. De én azért én úgy érzem, hogy tudom az embereket arra is motiválni, hogy akkor igyekezzenek személyesen is kimozdulni, úgymond a képernyő elől, és részt venni kapcsolódáson, programokon, meg ilyesmi dolgokon. Meg amúgy meg, hogyha ez nem lenne, tehát nem érezném úgy, hogy akkor ott kell, jelen kell lenni valamennyire ugye az online valóságban is, vagy térben is. Én tök jó ki tudnék kapcsolni. Tehát mikor elmegyünk mondjuk és egy 3-4 napos hétvégére a gyerekekkel sátorozni, hát nekem külön rá kell kényszeríteni magamat, hogy kezembe vegyem a telefont, és akkor valamit posztoljak oda. Mert amúgy meg tök jó elvolnék. Tehát ha nem létezne internet, mint ahogy fiatal korunkban ugye nem létezett, jó, felhívtuk egymást telefonon, találkoztunk, csináltunk dolgokat együtt, elmentünk ugyanúgy kirándulni, voltak ilyen kis kirándulókörök, most is vannak. De hogy természetesen tudta az ember élni az életét. Olvasott könyveket, elment előadásra, tehát az információ átadás az ugyanúgy lezajlott csak egy személyesebb szinten, És én ezt szeretném egyébként megtartani, tehát lehet, hogy ez így régi módinak tűnik, meg nem hatékony, nyilván azért is publikálok blogokat, mert ugyanazokat szóban elmondani egy esetleges közönségnek, aki éppen akkor ráért eljönni és leült meghallgatni, az úgy nehezebben megszervezhető. De hogy annak is megvan a maga varázsa. Tehát most például a Vega Fesztiválon fogok tartani egy előadást, és pont gondolkoztam rajta, hogy csináljak-e hozzá ilyen PowerPoint prezentációt, vagy ne. És aztán most inkább arra hajlok, hogy ne csináljak, mert tök jó ki lehetne vetíteni a statisztikákat, meg az egyéb ilyen alátámasztó adatokat. Csak hogy valahogy ez dolgozik bennem, hogy akkor kapcsolódjanak a saját belső világukhoz, meg akkor kapcsolódjanak hozzám, amit én mondok, amit én átadok, és hogy legyen egy organikusabb élmény, mint az, hogy most akkor plusz képernyő információval bombázom őket.
Érdekes akkor.
Tehát nekem most valahogy ez van bennem, meg egyébként is a képzéseken, meg az egyéb dolgokon én nem nagyon szoktam ilyen elektronikus segédeszközt használni, és egy ideig azt gondoltam, hogy azért, mert lusta vagyok, de valahogy most ez elkezdett megfogalmazódni bennem, hogy igazából elvonja az emberek figyelmét a feldolgozásról.
Szóval te igazából mind a kettőben kényelmesen mozogsz, és mind a kettőt tudod használni, de hogy az offline az, ami talán egy kicsit úgy közelebb áll hozzád?
Hát az természetesebb, meg organikusabb, de nyilván megvan ez a, hogy mondjam, csatorna, hogy ezen keresztül lehet az embereket elérni, és megmozdítani, és beszervezni. Tehát ebben is én egyensúlyra törekszem. Én nekem most már évek óta ez a mottom, hogy ha két ellentmondó álláspontot megfogalmazunk, az általában mindig két szélsőség felé tendál. És hogy lehet a kettőt úgy összeegyeztetni, hogy egy egyensúlyi állapotot létrehozzá benne.
Érdekes.
Mert vannak olyan tanítók, akik teljesen, tehát gyakorlatilag nincsenek jelen az online médiában, meg van a követői táboruk, meg vannak, úgymond át tudják adni a információkat, meg a programjaikat, meg egyéb dolgokat. Aztán vannak olyanok is, akik meg csak ott tolják, és akkor nagyon nyomják, és nagyon jelen vannak. És én azt gondolom, hogy érdemesebb egy egyensúlyt megtartani.
Jó. A másik kérdés?
Ja, igen, a másikat is megnézem. Szoktál-e meditálni? Hát persze, hogy szoktam, mert ez szerintem mindenkinek kellene. Aha. Nyilván én most ugye az ilyen sámáni technikákat használom, és ezek ilyen, hogy mondjam, aktívabb, meg dinamikusabb meditációs technikák. De egyébként érdekes dolog az, hogy ugye az Osóval kapcsolatban jött ez elő, hogy ő úgymond indiai szempontból is, meg egy mindenféle szempontból egy eléggé formabontó ember volt, meg eléggé úgymond ilyen forradalmi dolgokat indított el. És ő nagyon erre helyezte a hangsúlyt, ezekre a ilyen dinamikus, aktív meditációs technikákra. Tehát nagyjából úgy néz ki nála a meditáció, hogy van 15-20 perc őrjöngés, utána 15-20 perc elcsendesedés, vagy még 3-4 valami különböző ilyen feladat vagy gyakorlat. És én azt gondolom, hogy a modern ember, amikor ki akar lépni ebből a folyamatos zsongásból, ugye benne van ez a passzív stressz, meg ez a fajta feszültség, amit ki kell adni, és amikor ez kisüti magából, akkor képes tényleg az elcsendesedésre. Mert hogyha egyből azt várod el, hogy na ülj le, és akkor megszűnnek a gondolatok, és akkor te meditálj, ott még feszül benne ez a belső feszültség, és hogyha arra nem volt egy csatorna, ahol kiadta akár egy táncba, egy transztáncba, egy bármibe, akkor neki sokkal nehezebb, és nem éri meg azt a felszabadultság élményt, meg azt a megkönnyebbülést igazából, ami abból jön, hogy tényleg ezeket a megemésztetlen élményeket, ő ezt így valamilyen szinten feldolgozta, kiürítette, átdolgozta magán. Tehát nagyon-nagyon én is igyekszem ezekben úgymond nyilván saját magam is részt venni, tehát a zene, a tánc, a légzés, a mozgás, ezek a legősibb dolgok, amin keresztül az ember úgymond kapcsolódni tud egy megváltozott, meg transzcendensebb tudatállapothoz.
Érdekes.
És erre nagyon nagy igény van szerintem.
Egy kettő kérdés van, ami fölmerült bennem, amit még szoktam kérdezni, hogy kit látnál te a podcast beszélgetésben, van-e valaki, akit ajánlanál, vagy megnéznél?
Hú, hát erre most nem tudok egyből válaszolni, ezt még szerintem gondolkodni kellene, mert tudtam, hogy ezt meg fogod kérdezni, és igazából idefele jövet is így gondolkodtam rajta, de nem tudtam rájönni, hogy kit ajánljak.
Csak úgy spontán elsőre semmi, túl nagy gondolkodás nélkül, aki...
Hát Most, hogyha aki egyből a gondolatomban van, és mindenféle ilyen további morfondírozás nélkül mondjam ki, akkor az, aki nekem úgy erőteljesebben bejött az életemben, főleg a sámánság kapcsán, uh-huh. ő a tanítóm, Majercsik János Ogúz. Uh-huh. Ő inkább egy offline ember, bár nyilván ilyen minimális szinten ő is felszokta tenni az eseményeit, uh-huh. meg akkor megoszt egy-két dolgot, de hát hozzám képest azért tényleg töredékében. Én is ugye most tanulok nála egy ilyen 2 éves képzésen gyakorlatilag, és akkor minden hétvégén szépen leblogolok, hogy mik voltak, hogy voltak. Úgyhogy valószínű, hogy vele is egy érdekes beszélgetés lesz, bár nem tudom, hogy azért nem ez a marketing meg vállalkozás központú valaki. Ennek ellenére, hát nyilván majd ezt így el is fogja mondani, de ő is azért gyakorlatilag nem foglalkozik mással, csak a sámánsággal.
Igen, az én megközelítésem, hogy itt most nem csak a marketing, vagy az ilyen, vagy akik úgy túlságosan belemélyednek ebbe, hogy én nem csak azokkal beszélgetek szívesen, hanem itt inkább az, hogy valamilyen módon nyilván sikeres, amit ő is csinál, és akkor ő neki mi a titka, hogyan kezeli ő ezeket a dolgokat, amiken átmegy, nyilván, vagy akkor online, offline, ez is egy jó kérdés.
Most abból a szempontból is eszembe jutott, hogy ugye úgy kérdezted, hogy kit látnék legközelebb szívesen, hát őt látnám. Na, mert ezekre a dolgokra én is kíváncsi leszek, hogy miket fog mondani.
És aztán még egy kérdést, amit meg szoktam tenni, ez egy ilyen kócsos dolog, hogy amikor van egy ilyen beszélgetés, hogy mit viszel magaddal ebből a beszélgetésből? Hogy van-e valami, amit úgy...
Hát szerintem sok minden, meg még az se kizárt dolog, hogy amikor ez megjelenik, akkor meg fogom nézni. Uh-huh. Lehet, hogy nekem is többet kellett volna kérdeznem így a te coaching tevékenységedről. De nem, kicsit nem voltam rá felkészülve, hogy ezt hova tegyem, mert ezt így... Aha. Évek óta valamilyen szinten így tudok róla, hogy ez van, meg hogy vannak, akik foglalkoznak ezzel, és nagyon sikeresen is foglalkoznak, és hát nyilván akkor van rá igény is, meg van valamiféle szükség erre a fajta tevékenységre, amit te csinálsz. De hogy még ez miatt, hogy nem tudtam pontosan hova elhelyezni, nem láttam annyira rá, hogy ez igazából hogy működik, vagy mi a...
De mit viszel el magaddal? Mert ugye azt lehetett volna még pluszban, igen. De
mit viszek el?
Van-e valami gondolat, ami úgy megerősödött benned, vagy?
Hát ez az online-offline dolog, ez valamennyire tényleg egy hasznos gondolat, vagy legalábbis nyilván ebbe az irányba gondolkoztam idáig is, de hogy így jobban meg letisztázódik, megfogalmazódik az, hogy próbáljam olyan módon alakítani a kapcsolatot az emberekkel, a közönségemmel, hogy mind a kettő meg legyen.
Az jó.
Tehát, hogy az online impulzusoknak is mondjuk, amit én kiteszek, annak is legyen egyfajta tartalma és hitelessége, de ugyanakkor mindig örülök, mikor kapok tőlük visszajelzést, vagy akkor rám írnak, hogy ez van, az van, és akkor tanácsot kérnek, vagy segítséget, vagy akár eljönnek egy-egy ilyen személyes kezelésre, hogy ha látom, hogy akkor elindít ez bennük valamit, és elkezdik tényleg az életükben alkalmazni. Mert a számtalan inger, az nyilván az ember ugye mindenféle feldolgozás nélkül itt valahogy tovább engedi, átengedi magán, és akkor azt...
A maradandót szeretnél?
Hát mindenképpen a maradandót szeretnék alkotni, bár ez a maradandó, ez a lélek.
De hogy az emberi kapcsolatokban is, hogy azt akkor nem csak egy ilyen keresztül megy rajta valami, hanem hogy beindítani valamit hozzájárul.
Igen, egyébként amiről úgy nem beszéltünk, de pont a napokban fogalmazódott meg bennem, hogy én azt tartom értékesnek, mikor valaki elkezd egy dologgal foglalkozni, hogy akkor tényleg abba így mélyre megy. Tehát amikor csak így szárnyal ide-oda is csapunk, hogy akkor picit belekapok ebbe, picit belekapok abban, most mi éppen az aktuális trend, de hogy azt látod, érzed rajta, hogy mélyen nem ment bele, tehát nem transformált át a lelkét az a dolog, ami éppen megérintette, hanem csak így felszínesen valamit meglegyezgetett, és akkor ő ezt így magára öltötte, mint egy ilyen újabb jelmezt, akkor úgy az annyira szerintem nem tud adni másoknak sem sokat, mert... Nyilván, hogyha te felszínesen kapcsolódsz egy témához, akkor másokat is csak felszínesen tudsz vele megérinteni. De hitelesség az egy fontos dolog, és szerintem bármivel is foglalkozik valaki, hogyha ő tényleg beletesz egy, mit tudom én, 10 évet, akkor az alatt már tényleg annyira úgymond közel kerül ez a tudatához, a személyiségéhez ez a dolog, amivel foglalkozik, hogy akkor ő már ott elkezd egy értéket képviselni.
Hát ez egy jó záró gondolat volt, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést is. És nektek is, remélem ti is megtaláljátok ezt a dolgot, amiben így jól belerakjátok magatokat, és nem csak felszínesen, hanem úgy jó mélyen foglalkoztok azzal a témával. Hogyha szeretnétek a többi adást is megnézni, akkor YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on megtaláljátok őket, iratkozzatok föl, osszátok meg másokkal is, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, minden jót nektek, sziasztok!
Sziasztok!